Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. A Nemzetgazdasági Minisztérium rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el a tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmazó, új autókat forgalmazó márkakereskedések ellen, miután nagy számban előfordultak olyan esetek, amikor a kereskedő kizárta a saját felelősségét a késedelmes járműátadás esetére. Ekközben pedig a vállalkozások nem tették lehetővé, hogy a megrendelt autóra egy évet meghaladó várakozás során érdekmúlás címén a megrendelők elálljanak a vásárlástól. A viszonylag gyakori jogi viták nem előzmény nélküliek, sőt azt is mondhatnánk, ha minden rosszul megy, részben visszatérhetnek a szocialista autókereskedelemre emlékeztető drága autókat hosszú várakozási idővel kiszolgáló keresleti piaci viszonyok. Az Európai Unióban ugyanis jövőre tovább szigorodik a károsanyag kibocsátási határérték, és az ezt nem teljesítő gyártók a károsanyag kibocsátással arányos, magas bírságot fognak fizetni, amely mindenképp beépül majd az árba. Az ezt a folyamatot ellensúlyozó zéró kibocsátású elektromos autók iránti kereslet ugyanakkor jelentősen visszaesett az EU-ban. Így a gyártók nagy része az eddig euró 100 milliárdokat felemésztő villanyautófejlesztéstől igyekszik átcsoportosítani az erőforrásokat a hibrid hajtások és a környezetbarát belső égésű motorok fejlesztésére. Az első eredményekhez azonban sajnos idő kell. Eközben a nyomottáron kereskedő kínai autóipar berúgni készül az uniós piac ajtaját, amelyre már most láthatóan a drága európai autógyártás helyzetbe hozása miatt komoly leépítések, gyárbezárások várhatók. A dominőelve alapján pedig minden baj lecsapódhat a már most is roskadozó márkakereskedői hálózatoknál. Menthető-e még a helyzet? Lesz-e még megfizethető, korszerű európai autó? És fennmaradhat-e a mai márkakereskedői rendszer? Kérdezzük a legilletékesebbtől, Gablini Gábortól, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökétől, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, Vici, üdvözlöm a hallgatókat!
Borús képet festettünk, ráadásul itt van a körmünkre égő legújabb hír, a fogyasztóvédelmi ellenőrzés. Kezdjük ezzel, mert menjünk visszafelé a gyárak felé.
Én mindenképpen szeretném leszögezni, hogy ez egy ilyen retrográd bejelentés tekintettel arra, hogy bár önmagában vitatom azt is, amilyen kontextusba ezt beállítja, az nem kérdés, hogy 2022-ben és 2023-ban, amikor Magyarországon Európa legnagyobb inflációját és legnagyobb árfolyam zuhanását sikerült produkálni, ez drámai hatással volt az árakra. Erre ugyanis példa az elmúlt 15 évben nem volt. Nem voltak felkészülve a kereskedők, nem voltak felkészülve a vevők, nem voltak felkészülve erre a gyártók, az importőrök. Tehát ez egy komplex kérdés. Az is igaz, és ezt nem szeretném eltagadni, hogy volt, aki ezt a helyzetet rosszul a vevők kárára rendezte. De azt viszont állítom, hogy ez nem rendszer szintű volt, ez nem volt kifejezetten vevő ellenes, hanem itt egy rendkívüli viszmajor helyzet állt elő.
Úgy tudom egyébként, hogy a márkakereskedők már a vége felé azért sokat csiszoltak ezen a rendszeren, és ugye bár bevezették az euró árazást, aztán volt, aki már visszatért, a végén már mindenki visszatért a forint alapúra, de ugye volt a napi árazás, meg az, hogy nem kötelezték a vásárlót átvenni az autót, ha bizonyos határidőn túlérkezett. Tehát volt ilyen törekvés.
Azt szeretném a nulladik ponton leszögezni, hogy a márkakereskedőknek az ügyfél szerződései az nem a márkakereskedésben készülnek, hanem azt a gyártók, az importőrök jogi csapatai készítik el, és nekünk kötelezően azt kell használni. Tehát ez nem úgy van, hogy a márkakereskedő nekiáll, firkál valamit, abban benne van valami, vagy nincs benne, vagy az ellenkezője.
Akkor viszont rendszerszintű problémáról van szó, hiszen ha nem egy márkakereskedés ütött a hasára, és töltetett ki egy olyan papírt, ami jogszerűtlen, hanem kapták a központból, és az összes márkakereskedő részese volt ennek.
Én azt sem állítanám, hogy ez jogszerűtlen volt. A korábbi normális üzletmenet során ez volt a gyakorlat, az elmúlt évtizedekben, hangsúlyozom, tehát nem előtte egy hónappal, az elmúlt évtizedekben. És ugye ez mennyire súlyos probléma volt, szeretném elmondani, hogy abban az időben az Importőr Szövetség elnökével közösen jártunk a versenyhivatal elnökénél, és több olyan kormányzati szervezetnél, akiket tájékoztattunk arról, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet, melyek a fő okok, és mi az, ami ezt meg tudja szüntetni. Nagyon fontosnak még engedd meg azt az egy gondolatot, hogy egyébként ettől függetlenül, amikor a helyzet elkezdett rendeződni, a gyártók, az importőrök, a márkakereskedők tudták nagyon jól, hogy itt ebben a helyzettel, ebben a problémával foglalkozni kell, és azóta én azt állítom, hogy tovább finomították ezeket a szerződéseket, és ezeknek az úgynevezett egyoldalúsága az már régen nem egy valós probléma, amit most úgy tálal ez a bejelentés, minthogyha ez a mostani napi gyakorlat lenne.
A GEMOS, tehát ez a szervezet, aminek te vagy az elnöke, az elmúlt időszakban folytatott vizsgálatot?
Mi nem vizsgálhatunk, mi ajánlásokat teszünk.
És tett ajánlást?
Hogyne, természetesen. Tehát
mi volt a lényege?
Ennek a lényege az volt, hogy minden olyan anomáliát, amit itt felfedeztünk a szerződésekkel kapcsolatban, azt a gyártókkal azonnali hatállyal, illetve az importőrökkel azonnali hatállyal kezdeményezett egyeztetések során meg kell próbálni rendezni.
Ezt rendezték?
Volt olyan gyártó-importőr, aki erre nyitott volt, és tett is lépéseket, sőt volt olyan, akinél eleve nem is kellett ebben foglalkozni. És volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nagyon sajnálja, jelen pillanatban az adott válság szituációban ő nem tud más tenni, minden terhet a márkakereskedésekre és a vevőkre hárított. És még valami. Ennek az akkori folyamatnak egyébként nagyon komoly vesztesei voltak az importőrök, a magyar márkakereskedők, a vevők természetesen, és a finanszírozók. Mert ugye egy ilyen hatalmas, amikor 375-ről 420-ra zuhan az árfolyam, az egy kezelhetetlen történet. Ugye amikor az árazások történnek, és ugye vegyük a 2022-es állapotot, a 375-ös állapotot, akkor általában plusz-minusz 5 vagy 10 forintos eltérésre állítják be az árakat. 30-40, notabene 50 forintos eltérés ebben nincs benne. Ez egy totálisan kezelhetetlen helyzet, és ez, bár nem igaz senkinek, és még egyszer nem vitatom, hogy lehettek egyedi esetek. Én úgy tudom egyébként, hogy van is már ebből bírósági ügy, és ott már az adott szereplő első fokon marasztalást is kapott, de hogy ez a szakmára általános lett volna, notabene ma ez érvényes lenne, ezt határozottan visszautasítom.
Megvárjuk az eredményt, mit hoz. A fogyasztóvédelem vizsgálódik, még gondolom kell neki egy-két hét, és akkor bővebbet tudunk.
Egyébként mi eddig is, és ezután is mindig együttműködtünk a fogyasztóvédelemmel, a munkavédelemmel, a munkajoggal, tehát nehogy félreértés legyen, én helyesnek és jónak gondolom azt, hogy ezzel foglalkozunk, de az, hogy most úgy állítjuk be, mintha ez mostani esemény lenne, ezt én nem tartom szerencsésnek.
Viszont mostani esemény, hogy most már hát sajnos ölbetett kézzel kell várni, hogy tovább szigorodjanak a környezetvédelmi kibocsátási értékek, és az tovább fogja szigorítani és nehezíteni a márkaképviseletek munkáját, hiszen meg a gyárak itt természetesen, hiszen hogyha a gyárak nem tudják kigazdálkodni az erőt kibocsátási szintet, flotta szinten, akkor nagyon mélyen a zsebükbe kell nyúlni, azt pedig át fogják hárítani, egész valószínű, ha nem is teljes mértékben, jó részt a vásárlóra, meg ki fognak dobálni egy csomó olyan jó modellt, amelyet eddig nagyon kedveltek a vevők, az ára és az értékaránya miatt ezek után ezek meg fognak drágulni, hiszen olyan eszközöket kell beszerelni, amelyek már nem érik meg ebben a kategóriában.
Egy apró jó hírrel szeretnék szolgálni. Én a múlt héten Brüsszelben voltam szakmai konferencián, a SECRA, az Autókereskedők Európai Szövetsége, aki egyébként lobbiszervezet is az Európai Parlament és a Bizottság felé, konferenciáján az Európai Uniónak, és ott volt a képviselője. És ő elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az Európai Uniós választásokat követően azért vannak változások a parlament összetételében a pártok által képviselt környezetpolitika, gazdaságpolitika tekintetében, amit egyébként most jól tükröz a Draghi-féle jelentés is. Tehát ennek alapján feltételezhetjük, hiszen ma még ezt nem jelenthette ki az illetékes, hogy ezek a nagyon szigorú szabályok még az idei esztendőben módosulhatnak, mégpedig oly módon módosulhatnak, hogy az autógyártóknak, az európai és Európában forgalmazó meglévő autógyártóknak a terhei nem fognak olyan jelentős mértékben növekedni. Ebből értelemszerűen következik az, hogy a megfizethetőbb áru járműveknek a forgalomban tartása, illetve az értékesíthetősége az kitolódik. De alapvetően arra számíthatunk, mi márkakereskedők is, hogy ebben egy nagyobb nyitottság, egy jobb kooperáció lesz az Európai Bizottság és az autógyártók között. És azért engedj meg egy közbeszúrást. Mi tökéletesen tudjuk, hogy az elmúlt évtizedekben volt egy ilyen hallgatólagos összekacsintás a mindenkori Európai Bizottság meg a mindenkori autógyártók között, az európaiakat természetesen itt hangsúlyoznám, és azon belül is inkább a német orientáció volt a meghatározó, amelyekben ma már jól látszik, hogy bizonyos döntések úgy születtek meg, hogy ma ennek isszuk a levét.
Mire gondolsz?
Arra gondolok, hogy már a 2014-15-ös dízelbotrány kapcsán is számtalanszor előkerült az, hogy az Európai Uniónak fel kellene készülni arra, hogy Kínában alapvetően azt tűzték ki célul, hogy a New Energy Vehicle, tehát az új energiájú járműveknek a fejlesztése, a teljes paletta kerül a fókuszba, és eljöhet egy olyan időszak, amikor Kína esetleg akár üzletpolitikai szempontból is azt a döntést hozhatja, hogy Kínában már csak tisztán elektromos vagy magas hibridizációi járműveket lehet bevinni. Miről szól most a napi diskurzus?
Éppen erről.
Kínában pont erről szól. Tehát már akkor voltak ilyen törekvések, de Angela Merkel által vezetett és meghatározott Európai Uniós működés a német gyártók érdekeire hivatkozva azért ez alapvetően mindig meghekkelte.
Igen, ám csak ugye kettős szorításban vannak az európai autógyártók. Egyrészt a környezetvédelmi szigorítások, mondhatnám, hogy az ész nélküli szigorítások, hát eléggé hazavágták pestélyesen szólva az autógyárak költségvetését, hiszen 100 milliárdokat kellett beleölni az új energiájú, zélókibocsátású autók fejlesztésébe. Mondhatnám, majdnem hiába, de nem hiába, csak szóval nem hozta be, nem érett meg a gyümölcse ennek a befektetésnek. Ekközben kidobták majdnem a fürdővízzel a gyereket, hiszen a 130 éves hagyományos belső égésű motorok fejlesztésével voltak gyártók, akik leálltak. Tehát nem volt versenyképes, vagy nem kezdett versenyképes lenni a belső égésű autó, a villanyautó pedig hát nem volt már még mindig versenyképes a kínaival szemben, ahol azért egészen más társadalmi viszonyok vannak, ott jobban elviseli a fogyasztó is, hogyha most azt mondják, hogy mától kezdve ez van. Nyugat-Európát ki kell szolgálni.
Egy nagyon érdekes, amit szeretnék hozzátenni, hogy nem csak, hogy leálltak a fejlesztésekkel, hanem eladták ezeket a technológiákat Kínának.
Ez így van. Hány hát márkát adtak el vele?
Nem csak a márkákat, hanem a motorokat.
Szabványokat, a motorokat.
Így van. Igen. És most, amikor arról beszélünk, hogy, és eddig ez volt a teória, hogy Kína az elektromos hajtásban rommá veri Európát és a világot, egyébként meg kell mondani, hogy a legfejlettebb technológiával ma Ázsia rendelkezik, tehát Európa nagyon-nagyon le van maradva, de Amerika is.
Ez a japán, dél-korea-kínai hármas.
Így van. És azzal, hogy az európaiak ezeket a technológiákat eladták a kínaiaknak, aminek egy nagy részét már amúgy is Kínában gyártatták a motorokat egyébként.
Tehát hozzáfértek a technológiához.
Így van. Ezek után most meg vagyunk lepődve, hogy jaj, a kínaiak nem csak elektromos autót hoznak, hanem belső égésű motorra, korszerű belső égésű motorral szerelt járműveket is.
Mi lesz, hogyha bedől a Volkswagen? Ugye most
nem fog bedőlni, Frici, nem
teljes egészében nem, de hogyha 30 ezer embert elbocsátanak a 100-ból, amiről szó van, meg fölmondták a szerződést, ugye az élethosszígtartó foglalkoztatás, ami egy kiváltság volt Németországban háború óta, mégiscsak az a dízelmozdony a európai vonat elején. Ez megy a tovább ez a dominó elv, amiről beszéltem a bevezetőben, és bizony már több gyártó is azt fejtegeti, hogy neki is el kell bocsátania, hiszen racionalizálni kell a termelést, nem lehet fölvenni a kesztyűt a kínaiakkal szemben másképp. Ez hatása lesz a márkakereskedőkre is előbb-utóbb.
Frici, amikor most legutóbb a tavasszal az Egyesült Államokban egy szakmai konferencián vettem részt, ott külön szó esett erről. És nem csak az európaiaknak, hanem az ázsiaiaknak is a legnagyobb problémája az, hogy a kínaiak fele annyi idő alatt fejlesztenek, mint Európa, vagy Amerika, vagy a japánok. Innentől kezdve most nincs mit tenni, és én azért mondom, hogy nem fog bedőlni a Volkswagen meg a német autógyártás, de náluk is eljött az igazság pillanata, a költséghatékonyságot, azt kell betenni a fókuszba, és a hihetetlen rugalmas, gyors gyártási ciklusokat, illetve tervezési ciklusokat.
Tehát nem kell... 6-7 éves ciklusokról beszéljünk, hanem
így
kevesebbről.
Van, így van, így van. Tehát alapvetően át kell állni. Én azt gondolom, hogy Európa képes erre, minden további nélkül, de hát az a lusta modell, ami eddig működött, hogy mindent kihaigáltunk Kínába, hogy majd ők ott a komponenseket fejleszik, gyártsák le nekünk, és majd akkor azok ide jönnek, mi meg csak összeszerelünk, és akkor mi ettől vagyunk a Volkswagen, meg az Audi, meg a BMW, meg a Mercedes, meg a Peugeot, meg a sorolhatnám az összes többit. Ez nem működik.
Mivel, hogyha fölveszik a lendületet a gyártók, akkor hogyan kell ehhez igazodniuk a márka képviseleteknek és a márka kereskedéseknek, hiszen ha gyakoribb lesz a modellváltás, nyilván ehhez kell igazítani a szervizelési háttér változását, az oktatását, a szervizberendezések vásárlását, a működési szisztémát. Hogyan fog ez érinteni Magyarországon sok ezer vagy tízezer embert, aki a márka képviseletekből él?
Én azt mondom, hogy az európai gyártási kapacitások alapvetően nem fognak jelentős mértékben szűkülni, viszont a tulajdonos, aki mögötte van és üzemelteti, az fog megváltozni. Úgyhogy számíthatnunk kell arra, és ezt látjuk most a Stellantisnál is, nekik Amerikában is bajuk van, meg Európában is, hogy nagyon-nagyon drágán termelnek, és sok esetben korszerűtlen termékeket. Túl széles a paletta, tehát ezt redukálni kell, és ennek nagy valószínűsége, ha nem kidobják a szemétbe, akkor el fogják adni. Ki lesz a vevő? Viszonylag jól lehet most már látni, hogy innen távol keletről érkeznek a vásárlók. Tehát alapvetően az autóipar, a világ autóiparnak a tulajdonosi struktúrája fog átrendeződni, viszont a mögötte lévő technológiák még inkább standardizáltak lesznek. Tehát önmagában én ettől nem tartok, hogy bonyolultabb lesz és nehezebb lesz a márkakereskedők, márkaszervizeknek a munkája, sőt, bizonyos szempontból azt mondom, hogy talán még egyszerűbb is lesz.
Racionális a magyar márkakereskedések működése, vagy drága?
Nézd, azt kell elmondani, hogy a magyar újautó kereskedelemnek a volumene az harmada a csehnek. Valamikor egyforma volt. Tehát ez jól kifejezi a magyar gazdaságnak a teljesítő képességét, és hogy ha is azt vesszük alapul, hogy minimum a duplájának kellene lenni, erre a struktúra nem igazán hatékony, mert még mindig sokkal több szereplő van annál, mint amit a mai elvárásoknak megfelelő lenne, de én azt mondom, hogyha egy egészségesebb piacunk lenne, a magyar márkakereskedők ma is a technológiai tudásukban, a hatékonyságukban azért Európa élvonalában vannak. Tehát nekünk nem kell felzárkózni, de itt is újra kell strukturálni sok mindent, hiszen a vevői elvárások megváltoztak, ma a vevők minden további nélkül tudomásul veszik, hogy a sok vidéki elaprózott új autó értékesítési pont helyett inkább regionális koncentrációra van szükség, akik viszont egy szélesebb palettát tudnak bemutatni.
Így a végén akkor adódik a kérdés, amit föltettem az elején. Szerinted lesz-e még megfizethető korszerű európai autó, és fennmaradhat-e a mai márkakereskedői hálózat?
Mindenképpen lesz változás ebben, én azt gondolom, hogy még karcsúsodni fog, hatékonyabbá kell, költséghatékonyabbá kell válni, és sokkal gyorsabban kell tudni a vevői igényekre reagálni egyik oldalról, a másik oldalról pedig úgy gondolom, hogy egész Európában azért látszik, hogy az olcsó autók azért eltünedeznek. Én azt gondolom, hogy ha a kínaiakat nem kitiltjuk, hanem kooperálunk velük, akkor nem kell, hogy eltűnjenek az olcsóbb megfizethető autók sem Európából.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Gablini Gábort, a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnökét hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.